Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Ha rossz kedve van, úgy érzi, hiába való volt a küzdelmük egy életen át. Fölöslegesek a börtönévek, értelmetlen a hit egy szabadabb világban. Mégsem csak irodalommal és zenehallgatással tölti az idejét. Lejáratás és bomlasztás című kötete 3 éve jelent meg, amelyben az 50-es évek magyar titkosszolgálatának működését mutatja be tudósok sorsán keresztül. A nagy generáció vendége Litván Györgyné Gál Éva történész.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és külön köszönöm azt, hogy kérted, hogy tegeződjünk, és hadd mondjam el, bár nem tartozik szorosan a beszélgetésünkhöz, hogy elmúltál 80 éves, és mégis ragaszkodtál ahhoz, hogy a saját autóddal gyere be, és te vezess, ami engem lenyűgözött, és azt gondolom, hogy van még jövő.
Hát a jövő, azt nem tudom, hogy mennyi van, de minden esetre a mozgásképesség fönntartása fontos, nekem nagyon fontos. Hát az 50-es és 60-as évekről írtam, bár mint történész nem ezzel a korral foglalkoztam.
Szeretnék rögtön idézni valamit, ami számomra egy igen bornírt részlet volt, ami így hangzik, hogy Litván György és felesége és 2 gyermekük 1958. május 4-én 10 óra 50 perckor bementek az állatkertbe, ahol frissítőt és perecet vásároltak, és az állatokat nézegették. Ezt az államvédelmi hatóság rögzítette föl rólatok.
Igen, ez nagyon kedves volt tőlük, mert különben biztos nem emlékeztünk volna erre az eseményre. Sokszor voltunk gyerekeinkkel. Az a helyzet, hogy a férjem 56-ban nem játszott különösen nagy szerepet, bár akkor már neve volt, mert 56 tavaszán ő mondta Rákosinak a szemébe, hogy most már ideje lenne eltávozni a hatalomból.
Én csak egy közbevetőleg mondom, hogy annak, aki nem tudná, Litván György professzor, Széchenyi díjas történész. Jászi Oszkárról írt egy monográfiát.
Igen.
1956-ban ő is, és te is részt vettetek a Petőfi kör összejövetelein. A férjed Litván György a Magyar Értelmiségi Forradalmi Bizottságnak volt tagja, és 56 után valóban egy magyar demokratikus függetlenségi mozgalmat akartak szervezni.
Hát 56 olyan, a forradalom olyan hatalmas élmény volt, hogy a november 4-e után nem tudtuk elképzelni, hogy visszajöhet hosszú időre az a rendszer, amely akkor napok alatt összeomlott. Úgyhogy akkor úgy érezték sokan, és többek között a férjem is, hogy valamit kell tennünk ez ellen a kormány, a Kádár kormány ellen. És akkor barátokkal úgynevezett szervezkedésbe kezdtünk. Volt egy jó barátunk, szomszédunk is volt valamennyi, Fekete Sándor író, újságíró, irodalomtörténész, aki írt egy pamfletszerű kiáltványt a Kádár rendszer ellen, és ezt sokszorosítani akartuk, meg is tettük.
Ez volt hol tettétek meg?
Hát szereztünk egy sok... Hát én őszintén én olyan nagy szerepet nem játszottam, mert a második gyerekem akkor volt 2 éves, az, akivel a bolgár teniszezni szokott, és akkor nem nagyon tudtam eljárni, de amiben tudtam, segítettem. Szereztek egy sokszorosítógépet, ugye akkor hol voltak még a Xerox masinák, ilyen ócska sokszorosítógépen le kellett gépelni stencilre, ilyesmiben segítettem, és volt egy nagyon kitűnő barátunk, egyetemi évfolyamtársunk, Hoffmann Gerti, akit aztán szintén bebörtönöztek, aki felajánlotta a lakását, hogy ott lehet elhelyezni. Ugye, ahol gyerekek voltak, ott nem volt nagyon tanácsos sokszorosítógépet. Akkor, ugye a sokszorosítógépek minden voltak zárva, mert mások is nagyon sokan röpiratokat sokszorosítottak, rendszerellenes felhívásokat. Hát ezt a Hungarikus álnévvel jegyzett Fekete Sándor volt a Hungarikus, ezt aztán kb. 50 példányban nagyon rosszul olvasható le sokszorosítottuk és terjesztettük. De most ez valahogy akkor nem jutott el az államvédelmi hatósághoz.
Mert nem tudták, hogy kik vannak benne nyilván azért.
Hogy?
Nem tudták, hogy kik vannak benne.
Nem jutott el a példány. És ezt ezért olvasták néhány százan, nem sokan, de néhány százan barátok, ismerősök adták egymásnak. És eszerint akkor, ez 57 januárjában készült el. Akkor nem jelentett föl senki. Tehát ez, számomra ez egy nagyon tanulságos dolog volt, hogy akkor még olyan szolidaritás volt, hogy nem jelentették föl az embereket.
58-ban mégis, ahogy ezt a rövid részlet bizonyítja, mégiscsak figyeltek titeket. Tehát nyilván 57-58-ban is figyeltek.
Igen, hát ennek 58-ban tudták, akkor ilyen végzetes kis események voltak, kosári domokos letartóztatták, és az ő által gyűjtött 56-os dokumentumok, egy kiváló történész igen. volt. Ott feküdt a Hungarikus is, azt elolvasták, és persze fölháborodtak, mert hát nagyon gyalázta a Kádár korban, és véletlenül találtak is akkor egy olyan alkalmas besugót, aki aztán utána járt, aki bemondta ezt a nevet, hogy Litván György, és még Szalai Sándor. Ez a besugó, akkor nem nagyon sokan tudták róla, Erki Edit volt.
Ezt leírod a könyvedben igen. is, a lejárasztást és bomlasztást.
Na most nekem végül is, tehát az a lényeg, hogy ezeket letartóztatták, egy csomó embert, nem volt a közülük, senki nem volt besugó, bár az AVH, most bocsánat, hogy ezt a szót mondom, hogy AVH és ÁVO, mert akkor már nem úgy hívták, de nekem ez így egyszerű, így mert és tényleg ÁVO-sok voltak, öntudatosan, csak álcázás végett, ugye másképp hívták őket. Tehát azok között, akiket lefogtak, összesen végül is 14 ember, mindenféle ürügyekkel, azok között senki nem volt nem súgtak be, nem köptek egymásra. Viszont a szokás szerint a bebörtönz, ezek még csak ugye ilyen előzetes letartóztatók voltak, de cellába, általában betettek melléjük egy úgynevezett zárka hálózati embert, magyarul vamzert, ugye lehet, hogy ez nem magyar szó, de így használták a börtönszlengben, és hát innen sok mindent sikerült megtudni. Most végül is a férjem csak 6 évet kapott.
Harmadrendű vádott
Mérei lett, mert ő zsidó, polgári, trockistának minősített ember volt. A Fekete Sándor viszont munkástármazású volt, tehát nem lehetett őt, a Hungarikus íróját, nem lehetett őt a legnagyobb büntetéssel sújtani. Tehát a Méreit tették elsőrendű vádlottnak.
Gondolod, hogy ebben volt egy ilyen típusú rasszista meg...
Persze. Jól lehet a vizsgálatot és az egész ügyet vezető Hollós Ervin, ez szintén zsidó volt, de hát ez nem játszott szerepet. A trockista az is egy nagyon súlyos vád volt, és hát ezen az Mérei 10 évet kapott, Fekete, mint megtévedt, munkástármazású, fiatal író 9-et, a harmadrendű vádlott Litván György 6-ot, aztán Széljenő, akit itt nagyon hosszú lenne elmondani, de benne van a tanulmányban, hogy került bele, 5-öt, és végül a büntetés mértékét azt változtat, nem lehetett egyformát adni.
Te hogy éltél az alatt, az idő alatt, amíg a férjed börtönben volt? Segítette valaki, elfordultak-e tőled mások?
Hát elsősorban az apósom, aki akkor már Bécsben élt, legálisan segített, de hát nagy volt a szolidaritás. Nem csak a barátok, hanem a szomszédok, ismeretlenek is segítettek. Hát jó, nem könnyen éltünk, de nem voltunk elhagyatva, úgyhogy, és még szerencsé volt, mert még a gyerekeimet az iskolában is, hát akkor még csak a lányom, a nagyobbik gyerekem járt iskolába, a Mártonhegyi út, ahol rendkívül rendesek voltak vele, és nem mindenütt, a Vásárhelyi Marcsi írta, hogy őt az áldás utcában nagyon nyomták.
Mások voltak a tanárok, úgy látszik. Azért azt tegyük hozzá, hogy azért, bár elég sok minden elhangzott már régen is a Mérei Perről, és főleg az, hogy Mérei Ferenc egyáltalában nem vett részt ebben a bizonyos hungarikus sokszorosításban, tehát alapvetően teljes mértékben koholt volt a vád, aminek alapján elítélték. Ebben a könyvedben, a Lejáratás és bomlasztásban, az első részben elég részletesen tárgyalod a Mérei Pert, hiszen nagyon sok dokumentumhoz jutottál hozzá. Erről még egy kicsit beszélünk, és aztán azokról a tudósokról is, akiknek az titkos szolgálattal való, hát mondhatjuk azt, hogy tragikomikus történetét is fel tudtad fedezni ezekben a dokumentumokban. Egy rövid szünet után folytatjuk Litván György Gál Évával.